A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit, itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy március 7-e van, csütörtök reggel, 7:30 múlt egy perccel, és Kántor Endre van itt a stúdióban.
Meg Gede Balázs.
Igen.
Meg Mester.
0630 6 98 0 98 0, ez pedig az a szám, ahol a kedves hallgatók tudnak írni nekünk SMS üzenetet, WhatsApp üzenetet, Viber üzenetet, és Gézu már írt is nekünk egy életképet. Halló, Erikát keresem. Rosszabbot hívott. Tényleg? Nem nagyon van Erika hangom. Ez mondjuk igaz. Akkor minden jó.
Ez nagyon jó.
Nagyon.
Egy igazság és egy elfogadás azonnal.
Igen.
Nem volt vita. De tetszik. Jól van, köszönjük szépen.
Bocsánat, csak közben olvasok egy másik üzenetet. Bandi, megszólítottál.
Zseniális.
A hallgató kukulására old fel a faga és bat betű szavakat. Pogi Podcast TikTok adásával csodálkoztam rájuk.
Ezt igazából...
Faga.
Nem.
És bat.
Facebook, Amazon, Google, Alphabet, faga.
Ja.
Igen, igen. A bat az most így hirtelen nem emlékszem,
nem
hogy az mikor hangzott el, vagy hogyan, de
vagy
majd felfedjük ott a jó. Pogi Podcastba. Oda igen. Tessék írni, a Pogi Podcastba. Ez a Millás reggeli.
Én nem átjáróház, ez kérem tisztelte.
Igen.
Írhattok nekünk út információt is, valahol lehet, hogy lapul, de még nem találtam rá esetleg. Hát itt van Dékartás, kis optimista, jó reggelt kíván. Bár tegnap is ezt írtam, és csak délben esett le, még csak szerda van. Szóval viszonylag kellemes forgalmi viszonyok mellett indul a nagy vizit, átlagos 22 perc, jelenleg Zugló Hermen a Mezőgödről. Az egy jó menetidő. Csütörtöki morgás tévedésből egy órával korábban állítottam az ébresztőmet. Az nagyon trém, mert ugye ott már visszaalvás is kérdéses, hogy érdemes-e, mert nyilván alkati dolog, de ott nálam ugye belekerül egy jó 15 percben, hogy visszaalszom, akkor a 3-4 óra az kell, mert akkor utána rosszul ébred az ember, szóval az nagyon ciki.
Bocsát, nem Alphabet, Apple a vége, ezt nem rosszul mondtam, éreztem, hogy valamit rosszul mondtam, hiszen a Google-nak lett volna. Azt tehát Facebook, Amazon, Google, Apple. Az a faga.
Igen.
De vicces, aztán... például más nyelven, tehát az olaszok úgy hívják, a németek is valahogy máshogy hívják, hogyha jól emlékszem, de az olaszok meg úgy hívják, hogy gafa. Teljesen. El gruppo, meg a spanyolok. Na, igen.
Hát ez még tegnap jött, és szerintem félre ment, mert azért, mert az ingatlan.com piaci szakértőjével beszélgettünk, valóban, szóval ezért most valaki igen, akkor igen. Még írt van. Kérdezzük meg, hogy, és akkor nem tudom, hogy a szerződéses partner, aki ott hirdeti az akármiét, az hogy meg mint. Hát nem, valamilyen témában hívunk szakértőt, mindenféle kérdést nem fogunk föltenni, mert az időkeret sem engedélyt teszi ezt lehetővé.
Most már leesett, a Pogi mondogatta sokszor egymás után, és az a kínai megfelelője a Fagának a Bat, az a,
ja.
A Tencent, tehát a Tencent a vége, ugye a Baidu, a Baidu Alibaba Tencent, az a Bat.
És a kettőből össze lehet tenni, hogy Fabatga.
Fabatga, így van, együtt Fabatga, ez meg magyarul van. Ez na. Jó. Na, micsoda egy kis nyelvújítás. Nagyon itt jó. Rögtön korán reggel.
Miközben Tamásokat megköszöntjük, boldog
jaj,
nekik.
Hát Tamás!
Ugye?
Na, nyisd ki az ajtót, és üvöltsünk ki ide a technikai személyzetnek. Ennyire bunkók
jaj,
vagyunk,
szegény,
komolyan mondom.
Jól leosztottuk korán reggel mindenféle.
Elmondtuk neki a problémáinkat, meg minden, kiöntöttük a lelkünket, aztán
és
ez
azt
van.
Azt mondtuk, hogy a füle érje bokáig minimum.
Mi jól meghúzgodjuk igen. A fülét, hogyha ki... Még jó, hogy nem perpétuának
ezt
hívják.
Ezt mondom, hogy folyamatosan fogjuk húzni a Tamás fülét, hogy a perpétuákra is emlékezhessünk, Rupertekre és Ubulokra.
Rupert
nem
Ubul,
kevésbé.
Így van. Holnap pedig természetesen, mint mindenki tudja, Zoltán nap van. Nemzetközi Zoltán nap.
Aha.
Nagyon fontos.
Nemzetközi?
Igen. Hiszen március 8-án szegény Zoltánok
ja.
Lesütött szemmel, lehajtott fejjel mászkálnak, hogy bezzeg ránk, senki nem emlékszik, mindenki csak veszi a virágokat. Tehát igen. Ma meg Tamás nap van, ennek ilyen előfutáraként itt tamáskodunk. Na, akkor milyen évfordulók vannak?
Hát olyan például, hogy 8. Henrik angol király megalapítja az anglikán egyházat, válaszul ugye az első házasságának felbontását ellenző pápai döntésre, csinált magának egy olyan egyházat, ahol ki be lehet járni a házasság szent kötelékéből, és be 1530-ban történt ez ezen a napon, március 7-én.
Alexander Graham Bell szabadalmat kap a telefonra, 1876-ban történt mindez, azon gondolkodtam, és azért voltam csendben, mert hogy azon gondolkodtam, hogy hogyan történt ez. Benyújtotta magát a leírást, és akkor ezt elolvasták, és azt mondták, hogy Mr. Bell, ön szerint ez tényleg működni fog? Igen.
Hát, akkor tessék.
Itt van. Itt a pecsét.
Pecsét.
Próbálja meg, de nem hiszünk benne.
Igen.
Jó.
Meg volt az első lottóhúzás 1957-ben, a Magyar Népköztársaság tartotta ezt, és hát biztosan emlékezhetünk, hogy a tárgyeremény sorsolások is voltak, lottóházak épültek.
Bizony.
Valahol a 11-ben is van meg ott a...
De egyébként nagyon jó története van ennek.
A lottóna?
Igen, ez olasz, ugye Genova,
igen.
Akkor még ugye Génua, abból származott az olasz lottó, ami magyarul sorsot jelent, nyereményt jelent. Lutri néven is ugye szokták
Lutri,
emlegetni.
Igen.
És itt ilyen, ugye a szenátorokat megjelölt golyók segítségével választották ki ősi szokás szerint Génuában, innen indult, és képzeld el, hogy a magyarországi története az már a 18. században elindult, mert hogy a génuai rendszerű lottót 1751-ben a császári pátens vezette be az osztrák cseh örökös tartományokban. Úgyhogy ez egész régi sztori. Aztán jött ugye, amit mi ismerünk, a szocialista lottó.
Aztán születésnaposok közül
Piet
Mondrian, holland festőművész, 1872-ben született ő.
Ő az egyik olyan festő, aki előtt tipikusan, hogyha látnak egy ilyet, akkor azt szokták mondani, hogy hát én is tudok.
Ja, hát
de nem.
Igen, van egy, van egy pár ilyen.
Ugye mondjuk egy két pólusát ennek a Jackson Pollock az egyik. Ja, hát így mindent össze kell izélni, szórni festékkel, meg össze.
Igen, nagy kalimb, széles mozdulatokkal oda pacázni.
Mint egy ilyen különböző kihívásokkal küzdő valaki ugye vonalzóval húz ilyen vonalakat, beszínezi őket pirosra, sárgára, feketére, aztán itt van, tessék, na, ilyen. Ilyen lett, de nagyon-nagyon jó, én szeretem.
Igen, de azért megnézném, hogyha nem ismert képéről, nem tudnánk, hogy Mondrian akkor...
Hogy mondanánk, hogy Mondrian?
Igen,
lehet, hogy nem, de én nekem...
Szóval ez így valahogy együtt hatsz... Nem tudom, nehéz ez a kortárs művészet, meg egyébként is, igen, annak az értékelése, hogy melyik kép, hogy...
Én imádom Mondriant.
Maurice Ravel, francia zeneszerző is ezen napon született 1875-ben, már március 7-én. És hát ugye a Bolerót azt mindenki ismeri tőle.
Farkát csóváló ülő juhászkutya legyek, ha a mai reggeli műsor
között,
kezdésetekből értek valamit
ja,
is.
Igen, valószínűleg hát...
van ilyen. Ez egy kubista kezdés volt, ugyanúgy, mint Mondriánnak is volt ilyen kubista korszaka. 1910-es években előfordul ilyesmi.
Kond Zsuzsa, köszöntjük nagy szeretettel a Kossuth-díjas magyar énekesnőt.
Így van.
Ahogy Erős Zsolt, magyar hegymászóra is emlékezünk, ő 1968-ban született ezen a napon, március 7-én.
Igen, ugye ő erdélyi születésű, Csíkszeredán született, és magyarként elsőként mászta meg a föld legmagasabb hegyét, a Csomolungmát. És a Kanchenjungáról visszatérve tűnt el. Annak idején készítettünk vele egy nagyon jó beszélgetést, és hát szomorúan emlékezünk rá. Na, Rachel Weisz, amerikai színésznő, 70-es születésű, és Ábel Anita, magyar színművésznő, televíziós műsorvezető és zomszéd, ő pedig 75-ös, egyik hölgyen sem látszik ez egyébként, simán letagadhatnának sok-sok évet.
Na, vége a listánknak, ekkorka volt, jöhet az első zene. Még addig elmondom még egyszer, hogy 0636980980 az elérhetőségünk, hogyha valaki épp a zene alatt akar írni nekünk egy üzenetet, hát tegye bátran.
Így van, jön a Midnight North nevű zenekar.
Szerintem a Midnight Oil.
Lehetett volna. San Franciscói amerikai bandáról van szó, most jelent meg nemrég egy új lemezük.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Nézzük, hogy ki, mivel bocsánat, indítja a mai napot. A Portfolio.hu-n találtam este Orsa írását, ő az ESZTE elemzője, és azt feszegeti, hogy tényleg legyőzte Magyarország az inflációt, ugye.
Mekkorát csökkenhet a kamat?
Hát inkább csak az inflációs a bérek kölcsönhatása.
Ja,
most
az
a
másik.
Vagy legalábbis itt a leadben a magáról a kamatokról nem láttam. De lehet,
ja, biztos... bocs, ne haragudj, én egy másikat néztem, ez a mekkorát csökkenhet még a kamat Magyarországon, szintén Portfolio.hu.
Aha.
És azért gondoltam, hogy ehhez van köze, de akkor mondd.
Hát ennyi, mert csak idáig jutottam a leadig, és a figyelmet akartam felhívni rá, hogy érdemes elolvasni, mert hogy azzal is foglalkozik a cikk, hogy ez egy úgy néz ki, hogy ez egy átmeneti győzelem egyelőre, mert ugye megemelkedett árak tartósan velünk maradtak, és azt mutatja be a cikk a továbbiakban, hogy az elmúlt időszakban a bérek emelkedése miként alakult az inflációhoz képest, és arra is kitér a szerző, hogy melyek azok a legfontosabb tényezők, amelyek az inflációt leginkább befolyásolják az év további részében, ezzel szerintem jó tisztában lenni, úgyhogy érdemes elolvasni a Portfolio.hu-n.
A Népszava cikke szerint a kegyelmi botrány nyomán elfogadott a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek pszichológiai alkalmassági vizsgálatát előíró új kormányrendelet csak a közalkalmazottakra vonatkozik majd. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki nem közalkalmazott, akkor ez nem kötelező. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes kibúvó. Kapnak a gyermekvédelmi szigorítás alól többen ezzel.
A 24.hu-t olvasom, és még sajnos most kattintottam csak rá, hogy az állampapírok 20% feletti hozamot ígérnek annak, aki kockára teszi a pénzét, és nem tudom még, hogy ez hová fog kifutni. Ugye beestek az állampapírhozamok, most már bőven 10% alatt lehet, csak sőt, szerintem már 9-et is vagy elvétve, vagy se, hogy nem lehet találni a piacon. És hát ahhoz képest a 20% nem lenne rossz, kétség, vagy kérdés az ugye, hogy a cikkben szereplő 20% nem esetleg, nem tudom, 3 éves hozamra gondol a szerző, úgyhogy még nem tartok sajnos ott, de nyilván érdemes lehet átnézni, aki a kötvénypiacokon próbál mazsolázni és a legjobb hozamokat elérni, 24.hu tehát.
Az m4.hu-n van egy érdekes cikk, elszállhat a forint, láthatunk-e megint 400 fölötti euró árfolyamot?
Hát ez Csárk Máté már feszegette azt a kérdést.
Igen.
A
Csárk Máté. Zsidai Viktor lekéste Csárk Máté cikkét.
Jó, de ilyet, még egy lapos sem, csak a nagy Viktorral.
De ez sajnos ez így sikerült, mert ő később, de egyébként azért később, mert a Klasszis Klub vendége volt, erről szól a cikk az m4.hu-n, és ők kérdezték ezzel kapcsolatban, úgyhogy azért erre válaszolt, ezt lehet ide olvasni. De hát akkor Csárk Mátét is ajánljuk.
Nagy szeretettel. Mi van még egyebünk?
Hát rengeteg ilyen befektetéssel kapcsolatos cikk a portfólión, amit így elkaptam, érdemes így megemlíteni cím, illetve hát nagyon
akkor
érdekes.
Akkor ott lesz a Masterplastos célármódosítás, vagy ez nem portfóliós
van,
volt reggel?
Igen, meg a... Igen.
Ugye
igen.
Lejjebb hozta az MBH, de még mindig 4000 fölötti célárat jelölt meg a Masterplastnak, erre emlékszem, ami azért a jelenlegi 3000 környéki árfolyamhoz képest, ha igazuk van, tehát azért vannak ebbe feltételek, akkor egy ilyen 30%-os növekedési potenciál tartogathat a részvény egy éves időtávon.
Meg egy ilyen is van a HVG-n, dezinformációs támadással vádolja Berlin, Moszkvát. Az oroszok kiszivárogtattak egy általuk elfogott beszélgetést, amit négy magasrangú német katonai vezető folytatott egy Ukrajnának szánt elméleti rakétaszájtban ügyében, úgyhogy megy a háborús geopolitikai feszkó tovább, úgyhogy ezeket láttam.
A G7-en, bocsánat, még megy a kukac vita tovább. A csirkepörköltöz és a hurkához is a rovarfehérjén keresztül visz a jövő útja. Erre nagyon kíváncsi leszek, biztos. Ez nagyon érdekes, igen, sok embernek kiveri a biztosítékot ez a rovarevés. Én, aki nem
azért,
tudnék...
Azért, mert politikai ügyet csináltam belőle.
Valószínű, tehát hogy nem tudnék egy ilyen csápos valamit elropogtatni, kétségtelen undorítónak találom, de a levandarálva, nagyon magas fehérje tartalmú lisztet csinálunk belőle.
Figyelj,
és azt bedolgozzuk.
Persze,
és...
hogy undorítónak találod így, mert úgy
maga
de
való,
olyan, mint a homár. Az is undorító volt, egy szemét volt, amit sokan... odadobáltak a szegény embereknek, igen. És abból lett ugye a legdrágább cucc. Ott van ugye a különböző ízelt lábúak között a garnéla, meg az összes többi.
Sokan egyébként a...
Én nem érvelek mellett.
Mikor vásároltam, és egy vadidegen ember ott borzongott, ahogy belenézett a az
igen,
én kosaramba.
Van, aki a halat is önmagában undorítónak találja.
Igen, ez ilyen. De főleg, ha még nem is látod a formáját, még nagyon nem is kell megbarátkozni, meg más képpen viszonyulni ezekhez a dolgokhoz.
Ez szerintem... onnan indul, hogy a Magyarország beszélő disznósajtja kirak egy posztot, hogy már pedig mi nem fogunk rovar tenni, majd elnyisszantja egy 180 kilós disznó torkát, és közben tehát nem működik ez így, nem szabad ezt egy ilyen politikai szintre emelni, ezt a vitát, teljesen másról van szó.
Na, szóval aki még kíváncsi erre, a g7.hu-n lehet megnézni, hogy hogyan is áll a csirkepörkölt és a hurka kapcsolata a rovar fehérjéhez.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Mindjárt mondom, hogy mi történt, csak az önállat alatt eldiskurált.
Tök másról, de nem baj.
2,1%-kal emelkedett a box, ezt tudom elmondani, és megközelítette ismét a 66 ezer pontot, mert hogy 65.986,5 ponton zárta a napot. Megnézzük, hogy a vezető részvények, és amellett persze olyanok, amelyek jól teljesítettek, vagy éppen nagyon rosszul, mit produkáltak pontosan. A MOL az egy árnyalatnyit tudott emelkedni 0,1%-kal 2906 forintra, a Magyar Telekom stagnált, tehát ugyanúgy zárt tegnap, mint tegnap előtt, 850 forinton, az OTP 0,2%-kal 17.300-ra emelkedett, míg a Richter Gedeon 0,3%-kal 9630-ra. Az Autovallis tovább csorgott lefelé, ugye az elmúlt napokban óriási ralliban volt kitörésben, 153-on zárt tegnap, ez egy 4,5%-os mínusz. A másik oldalon a jó teljesítők között az Opuszt lehet kiemelni 3,2%-os felfele rallival, szárnyalással, és a Waberers is esett egy méreteset, közel 4%-ot 3500-ig.
Tehát akkor Richter volt a
hát a Richter az, aki tartogatta, vagy produkálta itt a komoly, a vezetők közül.
Amerikai tőzsdére csak egy dolgot lehet mondani, vagy hogyha egy dolgot kéne, akkor azt mondanám, hogy Jerome Powell, és lényegében visszafordultak a piacok. Közben a bitcoint is megütötték, egyébként 69 ezer dollárig emelkedett, és vették a kisebb kriptókat is. Minden esetre az amerikai részvényindexek a korábbi vezető tech papírok vezérletével estek, és megjelentek, ugye, mint mondtam, a bitcoinnál a profit realizálók. Ami történt az Egyesült Államokban, azt mondja, hogy ja igen, itt most elkapcsoltam, elnézést kérek.
Ne kapcsolják.
Mert az a baj, hogy nézzek ezek a grafikonokat meg, tehát 0,5% plusz lett a végén az S&P-ből, a Dow Jones 0,2% plusz, a Nasdaq 0,6% plusz. Tehát a nagy lendület az elfogyott, volt egy visszafordulás, aztán utána megint egy enyhe emelkedés, de egyébként zöld volt minden, a FTSE is 0,5%-os pluszban, a Kakkaran is majdnem ennyiben, a Euronext is, úgyhogy lényegében azt lehet mondani, hogy a hangulat jó volt. A negatívum viszont az átszivárgott az ázsiai piacokra, mert ott a Nikkei több mint 1%-os mínuszban van, a Hang Seng is majdnem 1%, a Shanghai Composite 0,2%, a Shenzhen Index is, tehát ott nem olyan jó a hangulat. Viszont voltak izgalmas céges hírek, például a Palantir a Technologies, ugye erről már többször mondtuk, most bejelentették, hogy egy brutál méretű szerződést nyert az amerikai hadsereg Titán projektjére. Ez egy ilyen mesterséges intelligenciát használó harctéri rendszer, amire a Palantir megnyerte ezt a szerződést, úgyhogy erre aztán kilőttek a vállalat részvényei. Idén, csak idén 56%-kal van feljebb a Palantir, ami viszont a New York Community Bank Corporation-t illeti, hát ott az a hír jött ki, hogy megpróbálnak saját tőkét bevonni a bizalom helyreállítása érdekében. Ez megjelent a Bloombergen, aztán 44%-ot zuhant a részvény árfolyama.
Elsőre nem jött össze a bizalom helyreállítása.
Bocsánat, hogy nevetünk ezen, de hát ez
ilyen.
Nagyon csúnya.
Ilyen világ.
Úgyhogy a trending tickerek között a Palantir ott van, csak a tegnapi napon majdnem 10%, a vezető volt az amerikai piacon volumen tekintetében is. Utána egyébként a Bank Corporation-nak a papírjai elindultak föl, tehát megjelentek ott a, hogy is van, a szemetesben turkálók, ugye a 44% esés után 7% plusz lett a papírban, tehát valaki ott bevásárolt belőle.
Valószínű, de lehet, hogy csak a döglött macska pattant egyet, ugye a dead cat bounce. Az aranyat még említsük meg, mert egy kitörés után ez folyamatos ralliba van, és 2162 most az unciánkénti árfolyama, úgyhogy ott van egy jó kis teljesítmény. Ugye főleg, hogyha beindulhat a kamatcsökkentés, a dollár kamatok lejjebb mennek, az tovább tüzelheti az arany árfolyamát. Az összefüggésre most nem
nincs
maradt idő.
Most nincs idő.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Arra van idő, hogy azt mondjuk Czoller Andi.
Hello.
Hello.
Akkor folytatok.
Hát nem tegnap, mikor volt?
Ilyen Lionel Richie-sen jöttél be ide a stúdióba. Akkor,
de még nem énekeltem. Szóval, hogyha gyorsan akarjuk, akkor persze menjünk, nyomkodd a gombokat, gyerünk. Aztán...
Ennyi? Én meg addig eszem a szalámi zsemmét. Na, nyomassátok. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez továbbra is a Millás reggeli című reggeli produkció, itt a Rádió Káfé 98.0-án. Csütörtök reggel van, március 7-e, és 7 óra 11 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs, köszönjük szépen az üzeneteket, még a Facebookra is majd ránézzünk, eddig nem sikerült, úgyhogy gyorsan oda lavírozok, és akkor megnézem, hogy Messengerben mi érkezett.
Én meg addig azt nézem, hogy a WhatsAppra mi jött, azt mondja, hogy... Pár éve láttam egy bécsi kiállításon egy festményt, idézőjelben egy feketére festett vászon volt. Na, azt én is meg tudtam volna műalkotni.
De ez nem igaz.
Igen.
Tehát nem tudtad volna.
Nem jutott
ezen eszembe. Ezen érdemes gondolkodni, hogy miért. De mondjuk az egyik és a legfontosabb az az, hogy te csináltad volna, nem igen. pedig az a művész, aki csinálta. És mi a különbség kettőtök között? Hát bizony, hogyha elolvasod az életrajzát, akkor megtudod.
Igen. Egy másik hallgató azt írja, hogy az megvan, hogy egy Mondrian festmény 75 igen. évig fejjel felé volt kiállítva. Ez egy elképzelem, hogy mennek ilyen tárlatvezetést, és akkor elmondják, hogy mire gondolt a művész, igen. ez itt, ez mi, az mi. És valószínű az úgy, ahogy van, nem helyes, mert...
Van ez a Tandán film, a négyzet?
Tandán film.
Nem Van Damme, és nem is Tandán, hanem talán dániai alkotás. Azt hiszem Dán a négyzet az pont ezt a modern művészet és a művészet felfogását feszegeti. Abban van egy olyan jelenet, hogy van egy olyan installáció, hogy ilyen földkupacok vannak kirakva egymás mellé az egyik terembe, és jön a takarítógéppel a pacák, és eltakarítja az egészet. Úgyhogy az igazgatónak szólnak, hogy baj van, szóval söpörgessék vissza, ugyanúgy, aztán majd senki nem fogja észrevenni. Igen.
Hát igen, nehéz ez a kortárs művészet és annak értelmezése. Na, úgyhogy nem is teszünk rá további kísérleteket, hanem megyünk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát ezt nem is értem igazán. Ezt amikor érse. Láttam a cikk címét először, akkor azt hittem, hogy már megint valamilyen kattintós cím. A következőt lehetett olvasni a Telexen. Hamarosan kínai rendőrök is járőrözhetnek Magyarországon. Hát mondom, ez mi? És kiderült, hogy a belügyminisztérium a Telexnek megerősítette, hogy közös járőrszolgálatot látnak el magyar és kínai rendőrök. Erről állapodott meg a kínai közbiztonsági miniszterrel február közepén még Pintér Sándor, és a német Welt írt arról, hogy a megállapodás után Szerbiához magyar városokban is megjelen, Szerbiához hasonlóan magyar városokban is megjelenhetnek kínai rendőrök. De ez hogy?
Nem
vagy
tudom.
Mit fognak csinálni? Vagy,
meg mi az értelme? Tehát miért kellett járőrözni a kínai rendőrnek itt valami más, hogy nem tudom, tapasztalatot gyűjtenek?
Vagy, hát figyelj, vagy én azt gondolom, hogy ha jönne mondjuk német rendőr, meg holland, meg amerikai, meg szerb, meg mit tudom én, és akkor járőrözgetnének így közösen valami akció keretében, az érdekes lenne, de hogy itt most tényleg ezt nagyon-nagyon nem értem.
Na jó, maradjunk hát ennyiben, hogy akkor hát ez egy hír. Viszont a biciklibérlés is egy érdekes hír és info, lehetett is rászámítani akár, miután betört a tavasz gyakorlatilag februárba. Olyan meleg volt az átlagos hőmérséklet, vagy a hónap,
a
márciusok között a hatodik lenne, mint legmelegebb hónap, de a februárról beszélünk. Na, ez meghozta a kerékpározás kedvet is, vagy legalábbis ami a biciklibérlést illeti, abból lemérhető nagyon pontosan darabra, hogy csak nem kétszer annyian béreltek Mólbubit, mint az előző év azonos időszakában. Ezt a BKK, a Budapesti Közlekedési Központ közölte tegnap az MTI-vel. Azt írták, hogy átlagosan 6822 bérlést számolt az MKK, ami a MKK, BKK, ami az egy évvel korábbi 4569-es adathoz képest 49%-os bővülést jelent. Tájékoztatás szerint idén márciusban 6 gyűjtőállomásra bővül a közbringa rendszer, így már 207 helyszínen lesznek elérhetők a Mólbubik.
Visszaléphetnek a döntéshozók, mégsem viszik Debrecenbe a Természettudományi Múzeumot Budapestről, úgy tűnik, mégpedig a Válasz Online birtokába került előterjesztés szerint. Annak ellenére van ez ugye, hogy a szakértők már évekkel ezelőtt is jelezték aggályaikat, mármint hogy az van annak ellenére, hogy ez a folyamat csak most fordulhat vissza, pedig már évekkel ezelőtt elindult, nagyon sok vita volt róla, rengeteg szakértői komment született ebben és cikk. Minden esetre van egy 29 oldalas dokumentum, amit a Válasz Online idéz, és ez végigveszi a múzeum elhelyezésének lehetséges módozatait, illetve azt, hogy melyik változat mivel járna. De egy javaslatot is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az intézmény inkább mégis maradjon Budapesten. Na most, hát azért ez elég érdekes, mert egyrészt be kellene a múzeumot zárni, másrészt Debrecenben nincs megfelelő szakembergárda, harmadrészt páratlanul értékes anyag jelentős része megsemmisülne, vagy kárt szenvedne a szállítás során, ugye, de ezt korábban is elmondták, és lehet tudni, csak hogy évekkel később, ugye, most ez az előterjesztés van, hát nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége.
Akkor nem kocka, csak négyzet, de square. Írja nekünk egy
kérdés. Hát négyzetet mondtam.
Ja, négyzetet, ja, bocsánat, akkor stimmel. Igen. És azt írják, hogy ugyanazt fogják csinálni, mint a Stasi emberei Balatonnál 89 előtt, tehát saját kínai állampolgárokat figyelgetik, csak nem annyira, nem tudom, fürdőgatyás áruhába, hanem...
Na, szerintem ez nem igaz, tehát most gondoljunk bele, tehát ez nem úgy működik, nem azért, mert mit tudom én, jogállam vagyunk, meg a szabályok tiltják, mert nem tudja megfigyelgetni, hát honnan a csodából tudná.
Mások azt írt, hogy a olcsóbb és a magyar rendőr koppintása olcsóbb változatban.
De ez meg ez se igaz már.
Jó, persze.
Tehát sokkal drágább verzió lenne, ugye, úgyhogy ez az ilyen jellegű, hogy is mondjam, ilyen sztereotípiáktól megszabadulhatunk, mert már rég nem ott tart Kína.
Bizony, bizony.
És nem, ennek egyszerűen semmi értelme egy ilyen megállapodásnak valószínűleg.
Na, de hogy hol tart a Facebook, az lesz a következő témánk.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
De csak azután lesz az a témánk, miután meghallgattuk a Soul Rebels kiváló muzsikának a taktusait, és felspannoltuk magunkat. Tessék egy nagyon jó bevált, sokat feldolgozott ütemre táncolni.
Hát emlékezhettetek, biztos mindenki hallott róla, mondjuk viccesen, rendes boomerként én telefonon értesültem arról, hogy lehalt a Facebook, tehát beszélgettem valakivel, és mondta, hogy hát ugye, mert hogy tudod, hogy a Facebook, nem tudom, mi történt a Facebookkal.
Igen, én kutyát sétáltattam, és amire hazaértem, már minden rendben volt.
Az is jó, igen. Na hát pedig arról fogunk beszélni, hogy mennyire rá vagyunk drótozva, és micsoda óriási problémát, és nem tudjuk hova tenni, hogyha megszűnik körülöttünk a közösségi média. Ezügyben dr. Acél Petrával, a MOME kommunikációs média tudomány professzorával futunk egy kört. Jó reggelt kívánunk! Nem futunk.
De futunk, itt futunk? Van velünk a vonalban.
De itt.
Ja, jó, szuper.
Jó reggelt, jó, kívánok, jó reggelt. Itt vagyok én.
Igen, nagyszerű.
Én nem haltam le.
Ja.
Még egyelőre.
Nem a mikrofon, vagy a...
Igen, egy kicsit
a telefon. Na, szóval ugye volt ez a probléma, és hát jó, oké, mi már nem feltétlenül az a korosztály vagyunk, aki teljesen rá van kötve ezekre az alkalmazásokra, de a fiatalok körében teljes volt a pánik.
Hát hogy... a fiatalok, a cégek, a tartalomkészítők, a kommunikátorok, az influencerek, és hát sok mindenki. Lényegében egyébként, hogyha az ember ül az irodában és dolgozik, akkor ezt észlelhette. És
irodában dolgozva?
Hát, bárhol, hát nem
Facebookolok dolgozás
hát
közben.
Miért nem? De mondja el, doktor Acél Petra.
Ja, igen, bocsánat.
Igen, itt egyre érdekesebb dolgoknak el, mint a munkában éppen a Facebookot ellenőrizzük. Szóval ez azért nem az első eset volt a nagy cég esetében. Ugye emlékszünk talán 2021. október 4-én volt egy 6 órás lehalása. Ez most jóval rövidebb volt, tehát érdekes volt, amit mondtak, hogy hát belefért egy kutyasétáltatásba gyakorlatilag, vagy mondjuk egy körülbelül 2 órás volt. Nem csak a fiatalok vannak ilyenkor oda, azért itt arányokat érdemes tudni. Tehát ugye naponta körülbelül 2 milliárd ember használja a Metának a felületeit. Tehát nyilván itt az ijegységnek nagyon sokféle oka lehet. A legfőbb szerintem az az, amikor, mint amikor önök ülnek, vagy a kedves hallgatók valahol, és kimegy a villany. Uh-huh. Ugye senki nem szól előre, hogy nem lesz áram néhány percig. Egy ideig ott ülünk, hogy hát kikérem magamnak, ez hogy fordulhatott elő, mi az, hogy nem működik a kapcsoló, és utána jön a rémület. És amikor októberben volt 2 évvel ezelőtt, vagy kicsit többen ezelőtt, akkor volt is egy kutatás, ami felmérte, hogy mi mindent érzünk ezekben a majdnem katasztrófa érzetű hangulatokban. Tehát ugye még egyszer ez fontos, hogy ez egy nagy tömegteszt egy krízis katasztrófára. Tehát, hogy volt valami, senki nem szólt, hogy le fog állni, és most nincs, de jó ég, kiléptet, nem enged be. És 4 reakciót lehet észrevenni. Az egyik, aki teljesen megijed, tehát úgy érzi, hogy levágták a világ köldök zsinórjáról. Nagyon klasszikus szesztüneteket mutat, keres, kutat, próbál rámenni. Ugye itt is rengetegen adtak meg új jelszót, most már 2 napja. Keresi, azonnal felhív valakit, rémült. A másik, aki meg van rémülve, de megnyugszik aztán, hogy végülis ez mindenkit érint, akkor lehet, hogy most jön a pihenő. Tehát, hogy igen, akkor itt most igazoltan vagyok távol. Majdnem azt mondjuk erre, hogy ilyen egy joy of missing out. Tehát végre nem csak ugye ez a kifejezés, hogy félek attól, hogy kimaradok, de hogy most megörülök, hogy kimaradok.
De jó.
A harmadik az ugye, aki teljesen érdektelen, mert kutyát sétált, az benne alapvetően a telefonját használja. És ugye van az aktív, aki azonnal elkezdi ezt megoldani a maga hatáskörében, nyilván kicsin sikerrel. Például a mostani kiesésnél az első pár, mit tudom én, 10 percben körülbelül 500 millió ember jelezte, hogy gond van. Tehát, hogy azért voltak egy páran az egyes felületeken, és igyekeztek valamit aktívan tenni. Általában arra jönnek rá, hogy nem nagyon tudnak mit.
Mit tenni, igen. És a tehetetlenséghez még hozzájárul az, hogy az a csatorna, ahol én egyébként jelezni szoktam a dolgokat, na az szűnt meg. Min kommunikáljak? Min mondjam el, hogy baj van, ha nem tudok írni a Facebookra?
Ilyenkor egyébként elképesztő módon megnő más szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevétele. Uh-huh. Tehát például a 21-esnél a Telekom 100%-os növekedést tapasztalt abban a 6 órában. Tehát végülis rájöttünk, hogy van telefon is, meg van ilyen celluláris rendszer. Mondjuk senki nem szalad a postára, hogy egy levelet föladjon, de a telefon vagy egyéb platformok, ugye ez a másik, hogy ilyenkor a nagy cégek azt kockáztatják, hogy egy-két ilyen után azért az alternatívákat elkezdik az igénybevevők keresni. Tehát, hogy mi lehet az a felület, ahol ez engem még nem ért, és így tovább. De ugye minél többen használnak valamit, annál nagyobb esélye van egyéb okokból, hogy ilyen kvázi katasztrófa megtörténik. Szóval ez egy annyiból izgalmas, és ha belegondolnak, tényleg olyan, mint egy tömegkísérlet. Tehát amikor az ember hirtelen rájön, hogy te jó ég, ennyire függő vagyok. Tehát tényleg stressztüneteket produkálok, mert valami, amit eddig természetszerűleg használtam, most egy pillanatig vagy egy óráig nem működik, és ez a felismerés egy számunkra nagy lehetőség arra, hogy egy kicsit tudatosabban használjuk ezeket a felületeket.
És nem is csak a felületeket, én közben azon lamentáltam itt, hogy egy poénkodtam, hogy én nem is tudtam erről, és hogy telefonon tudtam meg, hogy a Facebook lehalt, de végül is a telefonomhoz való viszonyom az elég nagy hasonlóságot mutat, tehát én meg attól nem tudok elszakadni, tehát egész egyszerűen rossz érzésem, hogyha mondjuk elindulok nélkül, vissza kell mennem, még ha az elkésés árán is. Gondolom ez is valami hasonlóból ered, ez a bedrótozottság, és ez a nagyfokú, hát már lehet függésnek is nevezni akár.
Ezt egész nyugodtan lehet függésnek nevezni, és azért azt is szerintem érdemes észrevennünk, hogy ugyan telefonnak hívjuk ezt a készüléket,
sokkal
ez már régen nem csak telefon.
Igen.
Tehát olyan érdekes, nem, hogy így benne maradtunk ebben a bekézgetésben, hogy ő egy telefon. De hát ő nem egy telefon, ő gyakorlatilag egy információs forrás, most én is úgy nevezem, mint egy személy lenne, folyamatosan velünk van, hozzáteszem a legérdekesebb, hogy vele is alszunk.
Igen.
Tehát nem egészen, mindig ott van a környezetünkben, ő ébreszt, őtől lesz ezek információt, és azért ezek, amik most kiestek másfél-két órára egyesek életéből, ugye, azok ráadásul a kapcsolattartás, a valahová tartozás, a szórakozás nagyon-nagyon hatékony és gyors eszköze, és ez mind-mind ott van az ön, meg az én, meg a kedves hallgatók feltételezem többségének a zsebében, tehát ez ráadásul egy kicsit olyan, mint az alsó nemünk, bocsánat a hasonlatért, hogy csak ezt ritkán cserélgetjük, illetve cserélgetjük jóval drágább. De alapvetően nagyon intim, nagyon bizalmas kapcsolatban vagyunk ezzel, és egy kicsit olyan, mintha egy kapcsolatot vesztenénk el, mintha szakítanánk, és dobott engem a kedvesem, ugye? Leállt a meta, te jó ég, hogy engedhetett engem el, hát én tulajdonképpen szerettem. Hát és a technológiákhoz gyakran érzelmeket is kapcsolunk, gondoljunk bele, amikor szígyük a készülékeinket,
hogy
na már megint mit csinálsz, miért álltál le? Ez is egy ilyen érzelmi helyzet, hogy teheted ezt velem, hogy történhet ez velem, hogy csaphattál be. Tehát egy ilyen. De mondom még egyszer, tényleg van egy függési szintünk, túlzottan ki vagyunk szolgáltatva tulajdonképpen nagy cégeknek, ha úgy tetszik. Jelen esetben érdemes talán tudnunk, hogy alig adott információt a Meta, vagyis a fenntartó cég arról, hogy miért történt, ez egy nagyon homályos indoklást adott, sokan azóta vizsgálatot követelnek és háborognak, tehát valóban ez a függés, ez egy kiszolgáltatottság érzés, de a felismerése, az egy lépés az elvonóhoz.
Igen, ugye mindig ezt mondják az ilyen függőknél, hogy ez az első lépés. Hát kérdés, hogy meg tudjuk-e tenni, pont azért, mert olyan sok oldalúan kapcsolódunk, hogy amit felsoroltunk a tájékozódásunktól, ez a fizetési szolgáltatások, tehát a bankkártyánk is. A vállalkozás, minden azon fut. Nem tudom, hogy tudunk-e ezzel lazítani.
Hát meg azért azt se felejtsük el, hogy aztán visszatér 2 óra múlva, tehát nem arról van szó, hogy örökké
eltűnik,
és egy kicsit olyan,
hát
mint
COVID
után.
Hát csak kérdés, hogy visszatér-e? Mi van, hogyha ezek a tényleg elszabdalják az összes ilyen kábelt, és baromi nehéz lesz újrafoltozni?
Ugye ez egy feltételezés, hogy emiatt történt, hogy a vöröstengeri kábel támadás miatt történt. ebben teljesen igaza van, és pont ez okozza azt a rémületet. Igen. A felhasználók többségében, hogy mi van, ha ez most örökre így marad, és ilyenkor úgy érezzük, hogy a világ már nem a régi, de egy kicsit érdemes magunkat emlékeztetni arra, hogy a Covid-ban is azt hittük, hogy a világ nem lesz olyan, mint régen, és meglepően hasonlít rá. Tehát, hogy az ember nem... Egy ilyen kimaradásból sem, és ebben teljesen igaza van, tanulhatna, de nem tanul eleget. Tehát nem mondja azt, hogy na én ugyan nem ide teszem a vállalkozásomat. Igen. Most majd úgyis jönnek a hírek egyébként, hogy mekkora kárt okozott ez olyanoknak, akik itt kampányban voltak, kampányt indítottak,
ott kereskednek, üzletelnek,
fizetést realizáltak volna, és így tovább. Tehát ez nyilván most kijön, erre meg azt mondjuk, hogy egy egyszerű árfolyamesés vagy növekvés is okoz ilyet. Tehát hogy ezt se kell szerintem dramatizálni.
Professzor Asszony, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk. Köszönjük szépen. Szép napot,
én
jó munkát.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Viszont Dr. Acél Petrával, a MOME kommunikációs médiatudomány professzorával beszélgettünk a Facebook leállás kapcsán.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
Facebook profillopás.
Igen, maradunk a témánknál, mármint a Facebookot illetően, csak most egy kicsit más oldalról közelítünk, a profilok ellopása és rosszindulatú felhasználása. Erről fogunk beszélgetni Stein Mátéval, a Social Wings digitális ügynökség alapító tulajdonosával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, ugye ez elég komoly és nagy probléma, hogy ellopnak Facebook profilokat, lemásolnak, lekoppintanak, más nevében próbálnak csalók bizonyos előnyökhöz jutni. Kik ezek egyébként? Kik azok, akik Facebook profilt lopnak, mielőtt rátérünk akár a technikai részletekre is, hogy ez hogy történhet meg, vagy mit tehetünk mi az ellen, hogy ez ne forduljon elő?
Hát az, hogy kilopja el a profilt, vagy magát az oldalt, az az eseteknek a 99,9%-ában nem derül ki. Ugyanis ezeknek a legtöbb ember, akinek valamilyen sérelme keletkezik ebből, nem megy utána, mert hogy olyan szintű bonyodalmat igényel, meg nemzetközi nyomozás, meg stb., hogy egyszerűen a legtöbb ilyen esetnek, akivel ez megtörténik, annak nem ér annyit, hogy nemzetközi feljelentést tegyen, és utána menjen annak, hogy ezt kitette. Én egyébként úgy gondolom, meg sok külföldi cikk szól erről, hogy ezeket nem feltétlenül egy ember végzi, hanem akár bűnszervezetek vagy csoportok.
Igen, úgy tűnik, hogy ilyen farmok vannak, vizsgálják különböző automatizált módszerekkel, hogy mit lehet, hogy lehet, stb. És akinek sikerül megszerezni, mert nem tudom én, nem autentikálta két faktorral, vagy bármilyen módon kikerült a passwordje, azt megszerzik, és akkor utána azt beállítják a sorba, ami azt jelenti, hogy elkezdik dolgoztatni ezt a profilt, ugyanígy először automatizálva, és akkor utána, amikor történik valami olyan, hogy van valami reakció, akkor belép a humán operátor, és ő próbálja meg tovább irányítani a dolgokat.
Így van, pontosan, ahogy mondod, ezt legtöbbször nem is emberek csinálják, amikor megszereznek egy jelszót, vagy egy e-mail címpárost, akkor nem is emberek törik fel, meg lopják el, meg helyezik át a profilt, hanem automatizmusok, ilyen úgynevezett farmokon, ahogy mondtad is, van 30 gép sorba kötve, és azok dolgoznak egy óriási merítéssel, és nem feltétlen kiválasztott emberek profiljait vagy oldalait akarják ellopni, hanem kiküldenek egy adathalász e-mailt vagy egy SMS-t mondjuk több millió e-mail címre, és akkor abból, aki horogra akad, annak ellopják a profilját, és utána megnézik, hogy az milyen szintű volt, milyen ismerősei voltak, milyen volt az oldala, van-e hozzá hirdetési fiók, csatolva, stb.
Ez azért nagyon fontos, hogy beszélünk róla, mert nagyon sokan azzal utasítják el esetleg a magasabb szintű...
Velem, engem,
pontosan, kitörne fel engem, hát hogy ne hülyeskedjünk már. Úgyhogy ez azért is jó, hogy említed, hogy nem szemezgetnek, tehát nem egy cherry picking folyik, hanem óriási
tömegével. Igen, hát ez
tömegével, így is van, és amit sikerül felől lehalászni a lepkehálójukkal. Ott
na de kik vannak leginkább veszélybe? Szeretném felhívni a figyelmet, mielőtt még válaszolsz rá, hogy ismeretségi körömben is többen vannak olyanok, akiknek teljesen nyílt Facebook profilja van. Tehát, hogyha bárki rámegy arra az oldalra, még azt is láthatja, hogy ez a bizonyos személy és az ő műsorvezető társa hova utazott, és hol tartózkodik éppen, és stb. Milyen családi állapota van, kik az ismerősei. Én azt nagyon szeretném, hogyha ez nem így lenne. Remélem, a hallgató is érti, hogy...
Egyébként erre van megoldás, hogy le tudja korlátozni, hogy aki nem ismerőse, az mit láthat publikusan a profiljából, azt egészen jól le lehet védeni, hogy szinte semmilyen info ne jelenjen meg annak, aki nem az ismerőse. Itt szeretnék, mielőtt tovább megyünk, egy nagyon fontos különbséget tenni a profilok meg az oldalak között. Ugye Facebook profilja magánembereknek lehet, mint nekem, például Steinzer Máténak van egy privát Facebook profilom, és a Facebook profilom kezelhet bizonyos üzleti oldalakat, és lehetnek hozzárendelve más oldalak, meg hirdetési fiókok, és legtöbb esetben az ilyen hackerek vagy csalók nem elsősorban a profilt akarják ellopni, persze az is hasznos lehet nekik különböző csalások szempontjából, de legtöbbször általában az üzleti oldalt akarják megszerezni, aminek van több ezer, tízezer, százezer követője, és aztán ezt az oldalt, illetve a hozzákapcsolt hirdetési fiókot vagy értékesítik a Darkneten, vagy felhasználják a saját termékeik, videóik promotálására, hirdetésére, aktivitás generálására.
Mind a kettő. Értékesítés is. Ugye az is jól jön az a pénz. Ebben teljesen igazad van, hogy a nagyobb és a gyorsabb pénz érdekében, vagy a nagyobb siker érdekében ezeket az üzleti fiókokat célozzák meg, de én azt vettem észre, hogy a sima profilok is bőven problémásak, mert például már a New York Times is cikkezik róla, hogy a marketplace csalásoknak a megemelkedett száma miatt most már alig lehet normálisan bármit is csinálni a marketplace-en.
Igen.
Aki Magyarországon próbált eladni vagy venni valamit, az pontosan tudja, hogy az első 10-15 jelentkező az ilyen, mit tudom én, guatemalai emberek lesznek, akik 2017 óta nem posztoltak a saját profiljukra, de ő meg akarja venni a te általad kínált terméket.
Pontosan, ez egy óriási probléma, és egyébként itt csak egy kis kijavítom saját magamat, hogy ugye a profilokat azért akarják ellopni, mert az oldalakat, ami üzleti oldal, azt a profilon keresztül igen. lehet megszerezni, és kvázi ilyenkor a profil az csak egy járulékos veszteség, nekik az a legtöbb esetben nem is kell, csak a profil kell ahhoz, hogy az oldalt kontrollálni tudják, és mióta egyébként körülbelül 2,5 éve, volt az eset, hogy a dr. Almási Kittinek ellopták a Facebook oldalát, és azt sikerült visszaszereznem. Ez, illetve a VMN-es ilyen sztorink kapott egy nagyobb nyilvánosságot, és amiután ez a két eset megtörtént, utána elárasztottak az ilyen is ehhez hasonló e-mailek, meg kérések, hogy nekem is ellopták, nekem is, és azóta is folyamatosan ez szakadatlanul heti legalább 3-4 ilyen megkeresést kapunk, szóval ez tényleg egy nagyon nagy probléma.
Okay, kik vannak leginkább veszélyben? Ki az a tipikus áldozat, aki nem csak hogy veszélyben van, de meg is pórul is járhat?
Hát szerintem veszélyben, mindenki veszélyben van, aki használja a Facebookot, mert ugye válogatás nélkül, igen.
Okay.
És aki a leginkább pórul járhat, az a felhasználó, meg az a cég, aki a Facebookon keresztül keres pénzt, mert mondjuk ott hirdeti a termékeit, a szolgáltatásait, vagy ott csinál valamilyen gazdasági tevékenységet, ami neki bevételt hoz havonta. Hogyha nem is hirdet, de mondjuk van egy több ezer követős Facebook oldala, és ő mondjuk egy coach, és azon keresztül kommunikál a leendő ügyfeleivel, és elveszíti ezt a felületet, és korábban onnan jöttek ugye az ügyfelei, akkor ez egy hatalmas érvágás lehet nekik, és sajnos a legtöbb esetben nem lehet mit tenni.
Még mielőtt teljesen el nem fogy az időnk, egy pár szót arról, hogy mit lehet tenni. Nekem régi gumicicám az, hogy az online világ addig klassz, amíg működik. Onnantól, hogy problémád van, rettenetesen nehéz bármilyen szaportot, ügyfélszolgálatot, bármit elérni és hatékonyan intézkedni. A Facebook esetében ez hogy van? Fordulhatok-e bárhova? Van-e valami írközpont? Van-e valami bármilyen olyan fórum vagy elérhetőségük, ahol én ezt tudom jelenteni, és akkor történik valami?
magánemberként sajnos nincs hozzáférés az üzleti ügyfélszolgálathoz, hogyha magánemberként lopják el a profilodat, akkor egy link van a facebook.com/hacked nevű URL, ahol ezt lehet jelenteni, de tapasztalatom szerint nem túl magas itt a visszaszerzési arány is, hogyha egyszer ellopták a profilodat, akkor nem sok mindent tudsz csinálni. Hogyha üzleti felhasználó vagy, akkor egyel közelebb vagy a tűzhöz, és üzleti felhasználóként tudsz hozzáférni bizonyos olyan funkciókhoz, meg supporthoz, ami a hétköznapi embereknek nem elérhető, és ott egy picit nagyobb esély van visszaszerezni a profilt meg az oldalt, de az is egy nagyon bonyolult és nagyon hosszú ideig tartó folyamat szokott lenni általában.
Értjük. Hát jó, akkor gyakorlatilag végső konklúzióként vagy jó tanácsként azt tudjuk javasolni, mint oly más online vagy bármilyen adatunk használata kapcsán, hogy nagyon figyeljünk oda, és amit lehet állítsunk be, és próbáljunk védekezni, amennyire csak lehet.
Igen, ha már nem használjuk két helyre ugyanazt a jelszót, és van benne egy kis csavar, mondjuk szám, vagy egy pont, vagy felkiáltójel, vagy ilyesmi, az már nagyon sokat segít.
Jelszókezelő, jelszókezelő, ami megcsinálja
így van,
azt, hogy
két
az összefaktor.
Akkor már nagyot mentünk
előre. Első lépések, így van.
Máté, köszi szépen, jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm szépen, hogy hívtatok, szép napot, sziasztok.
Stengel Mátéval, a Social Wings digitális ügynökség alapító tulajdonosával beszélgettünk a Facebook profilok ellopásáról, illetve arról a helyzetről, ami akkor előáll, és hogy mit lehet akkor tenni.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonság rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
És most jön kiabálni kell, hogy nagy színpad, ezt kérte a Dani, képzeld el tegnap.
Bocsánat, akkor kiabáljuk, hogy nagy színpad, de miért?
Mert a következő fellépőnk Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Na és végre itt ugye kicsit korábbra szerveztük ezt a beszélgetést, most jött össze, Japánról fogunk beszélgetni, mert hogy igen jó éve van a japán piacnak. A Nikkei, ugye a japán tőzsde indexe 17%-os emelkedésben van már az idén, és ezzel gyakorlatilag olyan 30 éves csúcsokat dönget. Mi történik ott? Miért ennyire menő most a japán részvénypiac?
Igen, tehát egyfelől tökre jól mondtad, hogy 30 év után új csúcsra ért az index. Ezt lehet úgy is nézni, hogy idén, illetve az elmúlt fél évben milyen jó időszaka volt, de úgy is lehet nézni azért, hogy igazán hogy 3 évtizedet elvesztegettek, hogyha ahhoz viszonyítjuk, hogy az S&P az hányszor se emelkedett ez az időszakot, vagy akár az európai indexek. Ami viszont most indokolja ezt, vagy legalábbis amiért a befektetők ebben hisznek, az, amit korábban is beszéltünk, hogy Kínából átáramlik a pénz, megy Japánba, Indiába, illetve az, hogy valószínűleg, várhatóan talán, esetleg ez a deflációs időszak Japánban véget ért így azért nagyon sok év után. Most az infláció ilyen 2,2% év per év a januári infláció, és ez nyilván sokkal alacsonyabb, mint ami a többi országban van, ami mondjuk a mi térségünkben is van, de a japán viszonylatban ez azért jelentősnek számít.
Igen, ez gatyarepesztő áremelkedési ütem Japánban.
Igen, és hogyha még, hogyha még további indokokat keresünk, akkor igazából az még egy fontos indok, hogy az indexnek az összetétele, a japán indexeknek az összetétele azért nagyon megváltozott az 1989-es évekhez képest, amikor ugyebár a legutóbbi csúcs volt, és sokkal több benne most az ilyen elektronikai eszközgyártó cég, sokkal több a chipgyártó cég, régen ugyebár nagyon sok bank volt, és az volt a meghatározó az indexben.
Ami még érdekes, itt gyűjtöttél ilyen adatokat, hogy a világ részvénypiaci értékének 45%-a volt Japán ebben az időszakban, amit te említesz a 80-as évek végén, ma 7%-ot haladja meg. Éppen hogy? Mert hogy az USA vette át a vezetés 44%-kal. Miért lehet ez a lemaradás, vagy ez a, hát nem is lemaradás, talán a tempót nem vették fel, és nincsenek új vállalataik, vagy nincsenek új cégek, akik így a top akárhányban fel tudnak zárkózni?
Igen, hát szerintem ez pont az, hogy ez tényleg az elmúlt 30 év az ilyen szempontból elveszítették. Tehát, hogy az előbbi példádat kiegészítem, akkor a 88-ban azt hiszem volt az, hogy a világ 8 legnagyobb bankja mind Japán volt. Most azt hiszem 2020-ban egyetlen egy japán bank volt a top 10-ben. Tehát, hogy szerintem az van, hogy az amerikai és Európa ilyen szempontból elment Japán mellett. Nyilván ott egy nagyon nagy mánia volt a 80-as évek végén. Hogyha visszaemlékeztek egyébként, irgalmatlan mennyiségű befektetést is eszközöltek a japánok Amerikába, tehát Los Angeles belvárosának az egyharmada a japánok kezébe volt, és tényleg ott ilyen nagyon komoly mánia jelek voltak. Most ez egyáltalán nincsen, tehát hogy most éledezik ez a piac, és nyilván a világban a súlya azért, ahogyan te is mondtad, azért nagyon lecsökkent, tehát egy globális indexben 7% most a japán, Amerika inkább az, ami régen volt a japán, az 45%.
Uh-huh. Miben hozhat változást, vagy mi történhet náluk esetleg, vagy van-e valami olyan törekvés, ami változtathat ezen a helyzeten?
Igen, tehát egyrészt ez a deflációs időszaknak a vége, ez jó kérdés. Az is jó kérdés, hogy a jennel mi történik. Most pont ma reggel van egy eléggé komoly erősödés, ugye, bár tudjátok, a jen nagyon, nagyon elgyengült, ez egyébként tök jó az exportőr vállalatoknak, amit, ahogyan említettem, elég sok van most az indexben, meg elég nagy súlyúak. Ma éppen reggel, amikor felkeltem, ittam a kávémat, akkor láttam, hogy van egy komoly erősödés. Ez nyilván, ez most például a részvényeknek se segít. De ami
hát ez látszik a Nikkeinek a teljesítményén, hogy ma eléggé gyengélkedik.
Így van, ma ő is rosszul kelt, én is rosszul keltem, van egy ilyen összefüggés köztünk. Igen, ez is a korreláció hangulaton és a Nikkei árfolyam változása között. De igazándiból visszatérve, hogyha hosszú távon nézzük, nyilván a jen az nagyon kihat a részvénypiacra, viszont vannak azért olyan fundamentumok, amik azért változnak, és az egyik az, hogy a helyi tőzsde, az állam szeretné, hogyha a vállalatok egy kicsit a működésüket nyugatiasabbá tennék, és ez, mit értek ez alatt? Azt, hogy mondjuk például a független igazgatósági tagok száma növekedjen a cégekbe, hogy a japán cégek egymásban ne birtokoljanak nagy súlyt, hogy a nettó készpénz arány a cégekben az csökkenjen le. Ez nyilván a deflációs időszakban valahol racionális volt, és sok készpénzt tartottak ezek a cégek, de most gondoljuk bele, hogy a japán vállalatok 50%-a nettó cashben van. Amerikában, Európában ez a szám általában ilyen 20% körüli értéket ad. És ez mit mond? Azt mondja a tőzsde, hogy ő olyan vállalatokat szeretne, ami több osztalékot fizet, több buybacket csinál, kicsit a kisebb részvényesek érdekeit nézi, ezek nyilván olyan folyamatok, amik nagyon jók. Ezek egyébként hozzáteszem régi folyamatok, tehát régóta kérje ezt tőlük mondjuk a tőzsde, csak januárban, hogyha jól tudom, csináltak egy ilyen shaming listet, és azért a japánokban van egy hajlam, hogyha egy ilyen gyászlistára rátesznek téged, akkor te nagyon szomorú vagy, és elkezdtek a japán vállalatok ebből az irányba működni, hogy megfeleljenek ezeknek az új elvárásoknak. Nyilván itt ez ilyen történelmileg bennük van, hogy ezeknek, tehát nem lehet rajta egy ilyen szégyenlistán.
Világos. Egy utolsó kérdés csak, hogy mi hogyan viszonyuljunk most a japán tőzsdéhez? Ugye a Warren Buffett is már 20 óta vásárolgat japán cégeket, tehát perspektíva van benne, csak folytatódik ehhez, érdemesen még foglalkozni vele?
Szerintem foglalkozni mindenféleképpen érdekes, mert sokkal, tényleg más korrelációban van a többi indexel, és ez szerintem tök érdekes, és egy jó befektetést tud adni. Ugyanakkor most tényleg sokat ment az index, és pont amit ma reggel így néztünk is, vagy amit előbb beszéltünk, lehet benne egy átmeneti korrekció, sőt én várnék is egy ilyen korrekciót, de hosszú távon pont az ilyen mögöttes folyamatok miatt azért ez egy jó befektetés lehet. Nyilván most lehet, hogy lesz egy korrekció, vagy hát én remélem, hogy lesz egy korrekció, és akkor lehet.
Okay. Jó, de majd ezt a nagy cash-t a piacra dobják a cégek, meg csinálnak vele valamit, úgyhogy indul. Dani, köszi
szépen! Nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot neked!
Köszi!
Szia, szia!
Sziasztok!
Tunkli Danival, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Hamarosan a Suzuki-ról fogunk beszélgetni itt a stúdióban. Várjuk szeretettel Bornár Csonka Zsuzsannát, a Magyar Suzuki ZRT kommunikációs vezetőjét. Addig jön a hírekkel Czoller Andi, mi pedig szépen kávézunk egyet. Maradjatok velünk továbbra is.